Mert szenteltek annak, vajon igaz-e az általa többször is hangoztatott prostatarák. Ám a boncolás minden kétséget kizáróan megállapította, hogy dr. Schusser Frigyes teljesen egészséges szervezetű volt, nem szenvedett rákban, tehát a betegsége, mint az öngyilkosság oka nem jöhetett számításba. Így zárult le végül is ítélet nélkül a magyar bűnügyi krónika egyik legtöbb embert megmozgató, és minden bizonnyal egyik legvandálabb bűncselekménye. A narancshé. Sok kasszafúrást ismert a magyar bűnügyi krónika, de olyat egyet se, ahol hivatalos segédlettel próbálta volna egy rabló megfúrni a páncélszekrényt. Ezért kaphat méltán helyett bűnügyi múzeumunkban az alábbi történet, amely 1965. december 5-én kezdődött, és amelyre a bíróság egy hónappal később már pontot is tett, halált mondott ítéletében a tettesre. Hajnali 5-kor mentőautó szirénázott be a cinkotai autóalkatrészgyártó és felújító vállalat udvarára. Nyomában egy rendőrségi kocsi haladt, a mentők és a rendőrök is kiugrottak az irodaépületnél, és felsiettek a harmadik emeletre a pénztár helyiségbe. A pénztár szoba vasrácsos ajtaját feltépve a páncélszekrényt megfúrva találták a földön. Egy 30 év körüli férfi utolsó pillanatait élte, a fejéből ömlött a vér, nem sokkal messzebb egy 4 kilós kalapács hevert, rajta vérnyomok. A folyosó ablaka nyitva volt, egy 15-20 méter hosszúságú spárga lógott ki rajta. A mentők azonnal elszállították az agonizáló férfit, a gyár lakatos csoportjának vezetőjét, Szirony Istvánt, aki a kórházba szállítása után meghalt. A helyszínre érkezett nyomozók előtt csupán egyetlen tény volt nyilvánvaló az első percekben. A páncélkasszát a halott furta meg. Elég volt ugyanis egy pillantást vetni Szirony kezére, ruhájára, és még a vak is láthatta rajta a páncélkassza falából származó fémport. De itt meg is akadt a tudomány. Mert logikusan következett a kérdés is. Ha a súlyosan sérült ember benne volt a bűncselekményben, miért ölték meg, mielőtt még az utolsó, a belső lemez is kinyitotta volna, hogy kiemelje a gyár adminisztratív dolgozóinak másnapra kihozatott fizetését, a 260 ezer forintot. Aztán az ablakon kilógó spárga is találgatásokra adott okot. Mit keres itt ez a spárga? Ezen felmászni aligha lehetett, mert nem is ér a földig, lemászni szintén nem tudott rajta az ember, mert nem bírta volna el. A gyár fűtője fedezte fel a vérző férfit, a fűtőtől a helyszínre érkezett nyomozók néhány adatot kaptak. 3:45-kor akartam befűteni a kemencét, a kemencéhez nyíló ajtó kulcsát azonban nem találtam a portán. A portás bácsi azt mondta, hogy Kis József rendész vitte el. Keresni kezdtem a gyárban, voltam mindenütt össze-vissza járkáltam, amikor megláttam, hogy a harmadik emeleten az egyik szobában még ég a villany. Azt gondoltam, hogy talán ott van Kis, és ezért felmentem. Akkor láttam, hogy Szirony haldoklik, és a páncélkassza majdnem teljesen meg van fúrva. Persze lerohantam a portára, és gyorsan elmondtam az öregnek, hogy mit láttam. Azt javasolta, hívjuk fel a mentőket is, meg a rendőrséget is, és mindjárt telefonáltunk. A rendőrség nyomozói, miután rögzítették a helyszínt, megkezdték az éjszakai műszakban dolgozók kihallgatását, egyben utána néztek annak is, merre van Kis, és milyen ember volt ez a Szirony, aki időközben meghalt. Éppen egy fordulópontot sejtető tanúvallomáshoz kezdett az egyik munkás, amikor ketten estek be a szobába. A hegesztő műhelyben vérbefagyva fekszik Kis József rendész. Az ajtó belülről volt bezárva, a hátsó ajtón mentünk be, liegték. A nyomozók már is rohantak a hegesztőhelyhez, és a kép, amely eléjük tárult kétség kívül, brutális ember tettéről árulkodott. A rendész a földön feküdt, fején hatalmas zúzott sebbel, nem messze tőle pedig egy 7 kilós kalapács hevert. A gyors helyszíni szemle ezt az eredményt hozta, egy szekrény feltörve, amelyből a tanúk szerint 2 hegesztőpisztoly hiányzott, a terem közepén egy hegesztőapparát áll, szétbontott tömlővel olyan helyzetben, hogy még a laikus előtt is nyilvánvaló, ki akarták innen vinni. Akcióba lépett a bűnügyi technikus, és néhány perc múlva már közölte a nyomozókkal, hogy a tettes kesztyűben dolgozott, egyetlen új lenyomatot sem sikerült felfedeznie. Kislementő kórházba szállították, nem volt nehéz arra következtetésre jutni, hogy a tettes olyan valaki lehetett, akit ismert, és akire hallgatott az elhunyt Szirony is, Gis is. Az is nyilvánvaló lett, hogy a gyilkos feltűnés nélkül a porta megkerülésével akart a gyárba bejutni. Néhány nyomozó ugyanis a gyors terepszemlét megtartva a gyárban megállapította, hogy a drótkerítést nem régen felfeszítették, a kerítésen kívül egy a gyárba érkező, illetve innen távozó azonos lábnyomsort találtak, amelyek az előző nap délutánján még nem voltak ott. Én éppen tegnap jártam ott ellenőrző úton, és ezeket a mély lábnyomokat nem láttam. Állította a körzeti megbízott rendőr, aki időközben szintén megérkezett a brutális bűncselekmény színhelyére. Egymás után hallgatták ki a gyári dolgozókat, nem vettek-e észre az éjszaka valami gyanúsat, mikor látták utoljára Szironyt, illetve Kist, stb. A lakatos műhelybeliek közül többen is ezt mondták. Szirony éjfél után néhány perccel jött le hozzánk a műhelybe, egészen titokzatos képet vágott, és azt mondta, nagy dolog készül, gyerekek, reggelre megtudjátok, nagy balhé lesz. Velünk van a Krisztus is. Aztán magához vett egy villanyfúrót és néhány szerszámot, és elment. A nyomozók először nem értették, mit keres Krisztus egy bűncselekményben, de rövidesen megtudták, hogy Krisztián Imrét, a főrendészt becézik a gyárban Krisztusnak. Hogy Krisztián? Éjfél után néhány perccel villanyfúró, hiszen fél hét óta itt lábatlankodik körülöttünk, ő hozza a tanukat, jön, megy, tesz, vesz, néztek össze a nyomozók. Na jöjjön csak ide, az a Krisztus. Kérem, én nem tudok semmiről, reggel a 6-os évvel jöttem be, akárki meg tudja mondani, a vonaton még útisztunk is. Hol volt éjszaka? Muszáj? Hát, egy nő ismerősömnél, este 9-től reggel 3:45-ig meg lehet kérdezni. Olyan valaki lehetett a harmadik, akire Szirony és Kis is hallgatott. Jutott eszébe a nyomozó vezetőnek a korábbi feltevés, és a gyáriak csak megerősítették, hogy Kis, a rendész olyan ember, aki csak azt teszi, amire utasítást kap, de azt feltétlenül végrehajtja. Feltevésből már volt bőven, az előző órákban is, de vajon melyik a helyes? Közben fél óránként telefonáltak a kórházba, életben marad-e Kis. Egészen különösen vastag a kopozsa csontja, talán, hangzott az orvos válasza. Közben a technikusok kiöntötték a kerítés mellett talált lábnyomok gipszmintáját, és most már nem volt nehéz összehasonlítást tenni Krisztián cipőjével. Teljes azonosság mutatkozott a kerítés melletti lábnyom és a főrendész cipője között. Tudna talán választ adni arra, hogyan egyezhet az ott talált nyom az ön cipőjével? Tegnap délelőtt ellenőrzésem voltam, arra nyilván azért van ott a lábnyomom. Csak hogy vannak adataink arra, amely szerint délután még nem látták ezeket a lábnyomokat, pedig a puha talajon nagyon is feltűnőek. A nyomozás vezető, úgy, hogy Krisztián ne hallja, már is két emberét küldte a főrendész hölgyismerőséhez. Vajon megfelele az állítólagos alibi a valóságnak? A megadott címen Krisztián ismerőse igazolta, hogy valóban a férfi este 9-kor ment hozzá, és reggel 3:45-ig ott volt. Tudja ön egyáltalán, hogy mi történt az éjjel cinkotán? Nem tudom. Kérem, egy ember már meghalt, a másik most haldoklik. A páncélszekrényt fúrták meg, hogy elrabolják az ott tárolt 260.000 forintot. Alapos a gyanunk, hogy ebben részt vett az ön ismerőse is. A nő sírni kezdett, aztán először akadozva, majd folyamatosan és nagyon határozottan elmondta. hogy Krisztián nem volt nála, csupán reggel 5:45-kor érkezett hozzá, és csak annyit mondott: mindenkinek vald azt, hogy egész éjjel nálad voltam. Ha megfeszítenek, akkor sem mondj mást, mert nagy bajom lehet belőle, pedig hidd el, ártatlan vagyok. Ezzel az adattal most már végképp a gyár főrendészére terelődött a gyanú. Krisztián válófélben, tele volt anyagi gondokkal, mégis nagy lábon élt. A nyomozók gyors számvetést csináltak, és kitűnt, hogy a gyárbelieknek már több mint 30 000 forinttal tartozik. A bűncselekmény utáni napon kis József, noha egy 7 kilós kalapáccsal vágták fejbe, magához tért. Elmondta, hogy mi történt, s bár hihetetlenül hangzott, de a sok vonalon ellenőrzött vallomás végül is igaznak bizonyult. Kis vallomása szóra bírta Krisztián Imrét is. Detektív regényt is megcsúfoló vad történet kerekedett ki. Krisztián Imre feje felett novemberben már végképp összecsaptak a hullámok, hitelezői mind jobban szorongatták, hogyha nem egyenlíti ki rövidesen a régen esedékes tartozását, feljelentik a gyárvezetőségnél. December 2-ára, legkésőbb 3-ára ígértem, hogy fizetek. Tudtam, hogy 1-én kihozzák az adminisztratívok fizetését, úgy gondoltam, lehet vagy 500 000. Elhatároztam, hogy bejutok a pénztárhelyiségbe és megfúrom a kasszát. Az egészet úgy akartam csinálni, hogy ne maradjon semmi nyom utánam, de aztán rájöttem, hogy egyedül nem tudom megfúrni a kasszát. Késő este bújtam át a kerítésen, az irodaépülethez jöttem. A lépcsőházban megvártam Kist, mert tudtam, hogy jön a pénzre vigyázni, ugyanis én jelöltem ki őt, mint rendészt, mert itt ilyenkor ez a szokás. Amikor a pénztárhelyiségben nagyobb összeg van, akkor egy rendészt kell odarendelnem. Megkerestem, és azt mondtam neki, hogy fontos dolgot kell végrehajtanunk. Az egyik páncélszekrényben titkos rádió leadó és kémanyag van, ezt kell lelepleznünk. De ehhez meg kell fúrni a kasszát. Először kételkedett, majd sikerült meggyőznem. Lementünk a hegesztő műhelybe a hegesztő apparátot előkészíteni. Közben Kis odahívta Szironyt, a lakatos csoport vezetőjét. Őt ugyanis nem akartam beavatni, de most már nem volt más választásom. Neki is azt a mesét adtam be, hogy kémanyag meg rádió után kutatunk, ezt kell feltétlenül, de nagy titokban megszerezni. Nem szólt semmit, csak feljött a szerszámaival a harmadikra, leverte a lakatot, átvágta a rácsot, és bejutottunk a pénztárszobába. Megmutattam neki a páncélszekrényt, amit meg kell fúrni a kémanyag miatt, hogy leleplezzük a kémet. Elhitte? Azt hiszem el, mert kitüntetésről is beszéltem neki, meg hogy mivel én vagyok a főrendész, és Kist is látta a hegesztő műhelyben az apparátust előkészíteni, hát egészen hihetőnek nézett ki a dolog. Közben leengedtem a spárgát, hogy azon húzzuk fel a kábelt, de a kábel rövidnek bizonyult, és kiderült, hogy nem is tudjuk meghosszabbítani.